János első leveléből, a negyedik rész második verse így hangzik. Az Isten lelkét erről ismeritek meg, amelyik lélek vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van. Még egyszer felolvasom. Az Isten lelkét erről ismeritek meg, amelyik lélek vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van. Talán nem szoktunk azon gondolkozni, hogy a Szentírás miért szentel akkora nagy figyelmet a születésre. Mert igaz, hogy parancsban az van adva nekünk, hogy az ő halálát hirdessük, mégis a születésről is igen terjedelmes szakasz foglalkozik a Szentírásban. Ha végignézzük Máté evangéliumát, ugye le van írva, hogyan jelent meg az angyal Máriának, hogyan jelent meg az angyal Józsefnek, és kijelentette, hogy mi fog velük történni, ki az, aki születni fog, hogyan jöttek el napkeletről a bölcsek, mi történt ott Heródessel, aztán hogyan menekültek el Mária József a kis Jézussal Egyiptomba. Miért ilyen részletes a leírás? Vagy miért olyan részletes az Lukács evangéliumában, ahol még keresztelő Jánosnak, vagy bemerítő Jánosnak a születését is annyira nagy részletességgel taglalja. Nagyon pontosan tudhatunk arról, hogy Zakariás, mikor bement a templomba, hogyan kapott bemerítő János születéséről kijelentés. Nagyon jól tudhatjuk, hogy mikor találkozott Mária Erzsébettel, akkor mennyi a magzat újongott Erzsébetnek a méhében. Tudhatjuk azt is, hogy megjelent a pásztoroknak az angyala, és azt is tudhatjuk, hogy népszámlálás volt abban az időben, és egészen részletességgel tudhatunk a születésnek a körülményeiről, és valamiért ez fontosnak látta a Szentlélek, a Szent Író is, hogy tudósítson bennünket ezekről. Vajon miért? Szerintem nagyon egyszerű a válasz, és nem kell nagyon mélyre kutakodnunk, vagy lexikonokat bújni, azért, mert fontos. Azért, mert fontos. És amit fontosnak tart a Szentírás, arról sokat ír. Amit kevésbé tart fontosnak, vagy olyan dolgoknak tart a Szentíró, meg a Szent Lélek, amit nekünk ki akarja, azt inkább egy picit homályba hagyja. Azért, mert nem bírnánk azt felfogni, hanem csak valami tudomásunk legyen róla. De ezt fontosnak tartja a Szentlélek, hogy tudjunk ezekről az eseményekről, mert jelentősége van. Éppen olyan jelentősége van a születésnek, Jézus születésnek, születésének, mint Jézus halálának, vagy feltámadásának. Hogyha Jézus haláláról gondolkozunk, és Jézus halálának a jelentőségét próbáljuk meg egy kicsit végiggondolni, akkor könnyen rájövünk, és nagyon sok igevers eszünkbe juthat, én föl is írtam néhány dolgot, hogy mi a Jézus halálának a jelentősége. Én azt írtam föl, békességet szerzett a keresztfán kiontott vér által. Békességet szerzett Istennel. Azáltal, hogy meghalt helyettünk a kereszten, vagy pedig egyetlen áldozattal örökké tökéletessé tette a szenteket. Hogy tökéletessé tegyen bennünket Isten szemébe. És még egyet ide felírjunk, felírtam, teljes bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelhez Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, melyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által. Magyarul mit jelent? Az ő halála által mindenki szabadon mehet Istenhez. Nem kell közben járó, nem kell egy papot felbérelni, nem kell valami különleges szent emberhez folyamodni, mindenki mehet úgy, ahogy van abban az állapotában Istenhez. Ez az ő halálának a jelentősége. Mi a feltámadásának a jelentősége? Egyébként én azt írtam föl ehhez, első szülött a halottak közül. Megnyitotta azt az utat, amely le volt zárva az ember számára. Mikor valaki meghal, akkor az úgy tűnik, hogy ez végleges, az visszafordíthatatlan. Nem. Jézus, mikor feltámadt, akkor megnyitotta az utat, és azt mondta, mehetsz tovább, ha engem követsz, mehetsz tovább a halálon túl. Vagy pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Egyszerűen azzal, hogy feltámadt Jézus a halálból, bebizonyította, hogy valóban ő a Messiás. És még egyet írtam ide a feltámadáshoz, ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják némelyek, hogy nincs halottak feltámadása. Tehát az egy bizonyíték arra nézve, hogyha Jézus feltámadt a halálból, hogy mi is feltámadunk. Ez a halálának és feltámadásának a jelentősége. De mi a karácsonynak a jelentősége? Mi a születésnek a jelentősége? Hát talán nem kell azt nagyon ecsetelnem, hogy azért fontos dolog, hogyha ember születik a világra. Önmagában fontos. És önmagában csodálatos dolog, mikor bármelyikünk megszületett a világra, vagy hogyha egy családban születik egy kisgyermek. Hát az egy örömünnep. Mindenkinek egy örömünnep. Egy csoda, mikor egy semmiből úgymond megszületik egy élő anyag, és ott sír, és tartja az ember a kezébe. Azt gondolom, Jézus születése is hasonló volt. És nem volt semmi más ebben. Ő is, az ő születése egy öröm volt, egy ember érkezett a világra, egy síró kis csecsemő, ott volt Máriának, Józsefnek a kezébe. Mégis Jézus születése ennél messze menően sokkal többet jelent. És fontos, hogy egyszer egy évben egy picit elgondolkozzunk ezzel, hogy mit is jelent Jézusnak a születése, ami ennél több és ami ennél csodálatosabb. Én azt írtam fel elsőnek. Jézus születésében beteljesedett egy isteni ígéret, amelyet sok száz évvel ezelőtt már kijelentett Isten az embereknek. Amit az Úr mondott a proféta által, Máté evangéliumában így van megírva, íme a szűz fogan méhében fiút szül, akit Immanuelnek neveznek, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. Amikor Jézus megszületett, Isten egy ígéretét beteljesítette. Ami azt jelenti számunkra, hogy amit Isten megmond, amit Isten kijelent az ő igéjében, arra lehet építeni. Az úgy van. Még ha sok ideig nem történik is semmi, még ha úgy is látszik, hogy nem történik semmi, amit Isten megígér, az egyszer be fog teljesedni. És ez Jézus születésével és Jézus születésének az egyik jelentősége, hogy Isten megtartja az ő ígéretét. A másik pedig, amit Isten megígérte, hogy Mesiás küld a világra, ez Jézusban beteljesedett. Jézusban teljesedett be, hogy Isten Mesiás küld a világban. A másik dolog, amit fölírtam magamnak, meg így mindannyiunknak, ami a születésnek a jelentősége, az, hogy a megváltó testben jött el. Nagyon fontos ez, úgy tűnik, hogy ez egy elméleti ismeret, mégis nagyon fontos, hogy testbe jött le. Lukács evangéliuma így örökíti meg. Üdvözítő született ma néktek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Miért fontos az, hogy a megváltó testbe jött el? Azért, mert amit felolvastam János első levelében, a hamis tanításoknak, az megszűrésének az első számú kritérium az, hogy az volt, hogy aki azt vallotta, hogy Jézus testben jött el, az igaz. Aki azt nem vallotta, hogy Jézus testben jött el, a megváltó testben jött el, az egy hamis tanítás. Mi közünk van nekünk ehhez a 21. században? Megkérdezhetné valaki. Szerintem nagyon is sok. A leginkább az, hogy a megváltásunk, az életünk megjobbítását sokan úgy próbálják elképzelni, és úgy próbálják megkülönböztetni, hogy ez csak egy szellemi dolog. Próbálj meg pozitívan gondolkozni. Próbálj meg egy kicsit úgy állni az élethez, ahogy eddig nem álltál hozzá. Próbáld más szemszögből nézni a dolgokat. Ez szellemi dolog. Ez egy elgondolom. Én még olyat írtam föl. Önpszichózis. Mentális tréningek. Tréningezd magad. Egy kicsit gondolkozz másképp. És megváltozik az életed. És meglátod, hogy nem fogsz szenvedni. Ez egy önmegváltás. És ugyanez volt 2000 évvel ezelőtt is. Csak nem így hívták, hogy mentális tréning, nem így hívták, hogy önpszichózis, meg nem úgy hívták, hogy pozitív gondolkozás, hanem hívták sztoikusoknak, hívták platonizmusnak, és hívták ennek annak. Pontosan ugyanez volt. Nincs szükséged megváltóra, nincs szükség egy külön valakire, aki segítsen rajtad, hanem ha egyszerűen megváltozol, egy más dimenzióba helyezed a gondolkozásodat, megváltódik az életed. Azt mondja János erre, aki így gondolkozik, az hamis tanító. Nekünk egy olyan megváltóra van szükségünk, aki hús, vér, ember. Aki egy ember. Aki ember, és egyben egy Isten. Mi nem egy önszuggesztióba hiszünk, nem egy gondolkozás megváltozásába hiszünk, hanem hiszünk egy testélet Istenben, aki képes bennünket megváltani. Aki képes volt bennünket megváltani. És ez nagyon is jelentős. És a másik jelentősége, hogy testben jött el, az, hogy ő nem egy teremtmény, hanem ő maga az Isten. Maga az Isten, aki eljött, nem egy teremtmény testesült meg, így fejezem ki magam. Nem egy teremtmény testesült meg, nem egy angyal jött le a földre, hanem maga az Isten. Miért fontos ez számunkra? Azért, mert meg van tiltva számunkra, hogy teremtményt imádjunk. Meg van tiltva számunkra, hogy teremtményt imádjunk. És ha Jézus egy teremtmény lett volna, egy angyal lett volna, vagy bárki más, akkor az ő imádata a legnagyobb Isten káromlás lenne. Ezek csak az igei kijelentések, amiket mondtam. De hogyha valaki ezekből nagyon keveset ért, nagyon jól tudta a Szentlélek, hogy ezek nehezen megérthető dolgok sokszor, akkor elénk rak három példát. Elénk rakja a bölcseket. Jöttek a bölcsek messziről, és mit csináltak a bölcsek? Leborultak és imádták Jézust. Mit bizonyít ez? Hogy imádatra méltó, tehát ő egy király. Mit bizonyít ez, hogy imádták a bölcsek? Az, hogy ő Isten volt, mert embert meg teremtményt nem lehet imádni. És csak csupán a bölcsek magaviseletéből le lehet szűrni az, hogy ő egy Isten volt, nem egy teremtmény, és imádatra méltó volt, és látszott a rangja is, hogy ő egy király, egy örökkévaló király, olyan jött a földre, aki már kezdetektől fogva volt. Aztán nézzük a pásztorokat. A pásztorok is, ugye megjelent a pásztoroknak is az angyal, és a pásztorok is elmentek meglátogatni a kisdett Jézust. Mit tanít ez nekünk? Azt bizonyítja, hogy Isten olyan Isten, aki ott van az alázatosan és megtört szívűekkel. Nem valami magasrangú embereket keresett fel. A legmegvetettebbeket, a legkisebbeket, a pásztorokat. És elmentek, és a pásztorok azt mondják Máriának és Józsefnek, nézzétek, nekünk megjelent egy angyal, és ezt meg ezt mondta. Józsefnek és Máriának is megjelent az angyal. És nézzétek, jön még egy bizonyíték, egy másfelől, egy bizonyság a pásztorok részéről, és két oldalról már megvan támogatva, hogy aki született, az nem egy átlagos gyermek. Csodálatos, mert gyermek. Csodálatos, mert kisded, de nem átlagos. Ezt tudta Mária, tudta József is, és Isten küldött még egy teljesen idegen forrásból, a pásztorokból is egy bizonyságot, és azt mondja, hogy megjelent egy angyal, hogy ez nem egy külön, egy, nem egy egyszerű gyermek, ez nem egy átlagos gyermek, ez egy csodálatos gyermek. Ez egy különleges gyermek. És még a harmadik egyszerű, nagyon egyszerűen felismerhető dolog, Mária fogantatásából láthatjuk az ő származását. Láthatjuk az ő származását, ami megmagyarázhatatlan szintén számunkra, hogy ő egyszerre ember, és egyszerre Isten. És próbálják ezt sokan, vagy próbálták, nem tudom, hogy mai korban kivetemedik erre, próbálják elválasztani, hogy honnantól kezdve Isten, honnantól kezdve ember. Lehetetlen. Ő egyszerre volt teljesen hús-vér ember, és egyszerre volt teljesen maga az Isten, a földre jött Isten. Megtestesült Isten. Azért volt szükség, hogy ő testbe jöjjön el, mert különben a bűnt a testünkben nem tudta volna megítélni. Egy rövid igeverset hagy olvassak fel nektek római levélből Pál apostoltól. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt a tulajdonfiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben. Magyarul lefordítva. Ha nem testben jött volna le Jézus ide, nem tudott volna megváltani bennünket a bűneinkből. Ennyit jelent. Pont. Neki testben kellett ide lejönni, és ez nagyon fontos. Nyilván más szemszögből is ecsetelhetjük ennek a ténynek a fontosságát, hogy miért jött le testben, és hogy mekkora dicsőség ez, hogy ott hagyta mely dicsőségét, de számunkra a megváltás szempontjából ez fontos. Ez az elméleti része a karácsonynak. Ez nem volt könnyű. Ez egy száraz anyag. Ez volt a karácsonyi lecke. Most elmondok három apró dolgot, ami nekem üzenet volt. Három kis tanulságot. Ugye lejött a megváltó ide, és úgy hívják, hogy nevezd őt, mert ő azt írja így, hogy ő szabadítja meg a népét a bűneiből. Nézzétek meg, ez a szabadítás, ez nem akkor történt meg, amikor megszületett. Nem abban a pillanatban. Megszületett Jézus, megtörtént a szabadítás. Nem. A szabadítás, az később történt meg, 31 néhány év múlva. A szabadítás elkezdődött. A szabadításnak ez csak a kezdete volt. És nézzétek meg, mikor Isten megígér valamit, vagy valamit elkezd az életetekben, akkor ez tanít bennünket arra, hogy ne úgy gondolkozzatok, hogy na akkor az egy csapásra minden más lesz. Nem. Isten mikor elkezd valamit, akkor ő elkezd valamit. És annak súlya van. A kezdetnek mindig fontos szerepe van. És azt tudomásul kell venni, hogy a kezdet az még nem a beteljesedés. A kezdet az a kezdet. A kezdet magában hozza valaminek a csírája, valamiben hozza, magában hordozza a kifejlett növényt is. Vagy a kifejlett dolgokat. De az még nem egy kifejlett dolog. És mikor Isten bennünk elkezd valami munkát, azt ne várjuk, hogy abban a pillanatban minden rögtön megváltozik. Erre tanít bennünket a karácsony. Csak elkezdődött a szabadítás. De még sok mindennek kellett, hogy történjen. Amikor erre tanít bennünket ez az üzenet, hogy a szabadítás még csak elkezdődött, és ez nem a beteljesedés, akkor azért legyünk figyelemre magunkra. Egy kicsit figyeljünk vissza. És emlékezzetek vissza, ebben az évben mi az, amit bennetek elkezdett Isten? Mert Isten az, aki mindent elkezd. Ő munkálja az üdvösséget. Ő minden esetben, minden téren a kezdeményező. Visszatottok gondolni az elmúlt karácsony óta eltelt évre? Nagyon-nagyon sűrű év volt. Mindenkinek egy rohanás, azt gondolom. És mindenkinek csak teltek a napok egymás után. És csináltuk a monotonitást. Benne voltunk az élet sűrűjében. Alig volt egy pár olyan napunk, mint a mostani talán, hogy egy picit le lehet állni. Egy picit lehet a szeretteinkkel lenni. Egy kicsit lehet lazítani. És kellett csinálni a dolgot, és nem tudsz kikerülni belőle, mert ez az élet rendje. És mégis nézzétek, hogy mindezek fele Isten valamit biztos, hogy elkezdett bennetek. Mi az, amit Isten elkezd bennetek? Észrevettétek esetleg? Vagy észrevétlen maradt számotokra? Amikor Isten elkezdett karácsonykor valamit, vagy Jézus születésével, a sok szem előtt észrevétlen volt. Nem vették észre az emberek. Annyira el voltak mindennel foglalva. És ti vajon észreveszitek azt, mikor Isten bennetek elkezd valamit? Észrevettétek, amikor bennetek elkezdett valamit? Vagy egy fordítok egyet. Észrevettétek ezt, hogy esetleg valamelyik szerettedben elkezdett valamit Isten? Valakinek az élete kezdett egy fordulatot venni, nem változott meg. Még ugyanolyan. Még mindig néha az agyunkra megy. De már valamit Isten elkezdett benne. Már egy kicsit más. Észre tudod ezt venni? A másik pedig, hogyha észre tudod venni, értékelni tudod azt, amit Isten elkezd egy másik emberben, egyik családtagodban, egy munkatársadban. És tudod sokra becsülni Istennek ez a kezdetét? Ne légy olyan, soha ne légy olyan, aki lebecsülöd a kicsiny kezdetet. Van egy nagyon-nagyon szép igevers, hát remélem, megtalálom. Zakariás könyvéből írtam ki, nagyon szeretem ezt az igeverset. Mert akik gúnyolódtak a kicsiny kezdet napján, azok is örülni fognak, ha meglátják majd Zerubábel kezében a zárókövet. Ez akkor hangzott el ez a mondat, mikor kezdték építeni a jeruzsálemi templomot a babiloni fogság után. És sokan gúnyolódtak a kicsiny kezdet napján. És vajon mi is ugyanilyenek vagyunk? Bennünk elkezdett valamit Isten, és aztán azt mondom, hogy ebből úgyse lesz semmi, ez annyira halvány kis reménysugár. Vagy másikra nézve, ugyanígy vagyunk. Karácsony üzen azt mondja, kicsiny kezdet, az még nem a beteljesedés. Nem akkor ment végbe a szabadulás. De a kicsiny kezdetben igen nagy dolgok rejtőztek, amely az egész világot felforgatta. Mi volt a másik üzenet nekem, ami még úgy megfogalmazódott karácsonykor? Nézzétek csak meg, milyen érdekes. Meg van írva, hogy ennek a mesiásnak Betlehembe kell megszületni. Igen ám, de József meg Mária Názáretben élt. És micsoda véletlen, hogy augusztus a hatalmas nagy császár éppen akkor rendeli a népszámlálást, és mindenkinek el kellett menni ugye a saját maga városába? Véletlen? Egyáltalán nem. Hanem szerintem pontosan úgy mozognak a dolgok, ahogy az Isten eltervezi. Istent meg kell látni minden egyes dolog mögött, minden egyes dolog mögött Isten mozgatja a világot, és Isten mozgatja te és az én életemet az ő saját céljainak megfelelően. Mondhatná valaki, milyen nyomorúságos dolog, Mária, szegény kis Mária, hát nem csinálhatott azt az életével, amit akar. Pedig ő Hawaii-ra szeretett volna elutazni talán. Talán az volt a célja, hogy nyit egy hatalmas nagy farmot Oklahomában. És nem csinálhatta ezt, mert neki meg kellett szülni, mert Isten ezt eltervezte felőle. Milyen önkényes az Isten? Önkényes az Isten? Nem, csak szuverén. És tudomásul kell venni, hogy nem azt teszünk az életünkkel, amit szeretnénk. Ez nagyon-nagyon lehangoló ránk nézve. Mert mi nekünk céljaink vannak, nekünk álmaink vannak, nekünk elgondolásaink vannak. De Istennek is vannak céljai. Istennek is vannak magasabb rendű céljai a mi életünkkel kapcsolatban. És amikor az Istennek a magasabb rendű céljai megvalósulnak a mi életünkbe, észrevétlenül, talán, akkor tud az ember boldog lenni. Akkor tud az ember kiteljesedni. És minden esemény, mindenféle tervezgetésünk és mindenféle folyamatos pörgésünk mögött Isten keze lassan megy. Lassan megy és irányítja az életünket, és simít egyszer erre, simít egyszer arra. És megvalósítja az ő céljait. Hogy mi Istennek a céljai? Hát én csak néhányat írtam fel. Azt akarja, hogy minden ember megtérjen, és az üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Minden ember. Ez az alapvető célja. Minden embernek a életét Isten a háttérből úgy irányítja, hogy megtérjen, hogy eljusson az üdvösség ismeretére. Ez Istennek a hátsó munkája. Istennek a célja felé való irányítása az ő, a mi életünkkel kapcsolatban. Aki elkezdte bennetek a jó munkát, véghez viszi a Krisztus napjára. Istennek ez is egy célja. Aki elkezdi bennünk a dolgokat, Isten gondoskodik róla, hogy szépen úgy intézze az eseményeket, hogy ezt véghez is vigye. Be is teljesítse azokat az eseményeket. És még egyet írtam föl. Miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni, megalapozni. Ez is egy isteni cél, hogy minket erőssé tegyen, szilárdá tegyen, egy jó alappal bíró emberekké tegyen, olyanok, akik nem inognak meg, olyanok, akik az élet mindenféle viharában nem hajlanak jobbra-vissza, meg törnek jobbra-balra, hanem meg tudnak állni. Ez Istennek a célja. És még egyet fölírtam így a karácsonyi üzenethez. Milyen érdekes az is, Augustus neve már felmerült karácsonykor a mostani szolgálatomban. Ő volt akkor a ifjú császár. És ő használta először, ha jól tudom azt a szót, hogy evangélium, a jó hír. Ezt arra használta és hintette szét az egész világ, a akkori római világban, hogy innentől egy új világrend jön létre. Ezt ő tudatosan is akarta. Ő volt az, aki azt mondta elsőnek magára, hogy én vagyok az Isten. És elrendelte, hogy pontos kultikus szertartás szerint őt is istenként imádják. És ő használta, ez a jó hír. És sok szenátor ott a római szenátusban 2000 évvel ezelőtt, ott igenis ő azt várták tőle, hogy na végre jön valaki, aki rendet tesz itt a világban. Végre egy kicsit valaki gatyába rázza a római birodalmat. És igenis úgy látszódott, hogy ezek az események, ezek megállíthatatlanok. Nincs az a hatalom, nincs semmi, ami a római birodalomnak a hatalmas nagy gépezetét az felül tudná bírálni, vagy egyszerűen csak meg tudná mozdítani kicsit jobbra, vagy egy kicsit balra. És ekkor megszületik a megváltó. Senki nem tudja, vagy csak nagyon kevesen. Egy új hatalom, egy új szellemi fejedelem jön ide a földre. Nem tudott róla Augustus. Ő csak élte az életét, és azt hitt, hogy ő van mindenek felett. A felszín alatt meg Isten szépen munkálkodott. És megszületett a megváltó. Néhányan vették csak észre. És nézzétek meg, hogy ez a megszülető hatalom, ez az isteni hatalom, mely akkor észrevétlenül jött le a világba, gyökerében határozta meg az azután következő egész világrendünket. Az egész életünket. És millió és millió és millió embernek az életét. Olyan mélyre tudott eljutni Jézus Krisztusnak a kegyelme, amit egy külső hatalom, egy világrend, egy uralom, egy császárság, egy demokrácia, vagy bármilyen emberek által felállított rendszer soha nem képes megtenni. Ugyanis az emberek szívéhez szól. És az ember alapvető lényét célozta meg. Az ember magvát célozta meg Jézus Krisztus, és ott kezdte el változtatni a világot. Az egyes embernél. Mire tanít ez bennünket? Figyelj arra, ami a felszín alatt történik. Figyelj azokra a rezdülésekre. Figyelj azokra a lelki történésekre. Figyelj arra a légkörre, ami uralkodik körülötted. Azt senki nem látja. Talán. Vagy egy picit lehet csak látni. Figyelj arra, hogy másnak az arcán megjelent egy halvány fátyol. Figyelj, hogy valakinek a szemében ott volt egy mosoly. Néhány nappal ezelőtt volt a hegedű vizsga. Van egy hegedűs lány szakközépiskolába, és látszik rajta, hogy remeg a színpadon. Hát, mintha magamat láttam sokszor. Nagyon-nagyon fél. És szinte rossz hallgatni, mert izgulok vele együtt, hogy jaj, csak sikerüljön neki. És aztán eljátszotta a szokásos mindenféle dolgait, aztán elrakta a kottáját, és valami érződött rajta, hogy nem a legnehezebb hegedű darab, de érződött rajta, hogy elrakta a kottáját, kinézett, kivirult az arca, és eljátszotta, és szép volt. Mondtam a hegedű tanárnak, láttad, ami a lánynak az arcán volt annál az utolsó darabnál, amit játszott? Hát vagy az könnyű volt. Lehet, hogy könnyű volt, de akkor élt a lány, örült neki, nem izgult, és jól érezte magát. Na, melyik a fontos? Én nem értek a hegedűhöz, pedig zenetanár vagyok. De én nekem az utolsó az jelentett valamit. Az megszólított. Nem volt nehéz. Engem nem az érdekel, hogy valami nehéz legyen. Engem az érdekel, hogy valami élményt adjon. És nézzétek meg, az arcáról egy pillanat alatt le lehetett olvasni. És vajon te észreveszed ezeket? Mert ugyanezt történik karácsonykor is. Voltak olyan rezdülések karácsonykor az egész világban, Jézus születésekor, egész pontosan Betlehemben, egész pontosan abban a kis istálóban. Akkor megjelent a világban egy fénysugár. Ami úgy tűnik, hogy hát az nagyon-nagyon halvány. Az volt a lényeg. Arra kellett figyelni. Mindenkinek az volt a lényeg. És te is, mikor meglátod másik arcán, vagy a saját magad lelkedbe azt a fénysugarat, meglátod azt a kicsi kis változást, vagy azt a borongást, esetleg ami negatív irányban, figyelj rá! Mert azok fogják messzire és hosszú távon meghatározni lehet az életedet. És nézzétek meg, Isten is nem a külsőt nézi, hanem nézi a szívet. Mert Isten a szívet vizsgálja, és a szíveddel törődik. És amikor leküldte az ő fiát ide karácsonykor, ezen az estén, akkor is a szívedet nézte. És azt látta Isten, hogy bizony bajba vagy, mert nem tudsz mit kezdeni a saját magad bűneivel. Szükséged van valakire, nem tudod magad megmenteni. Látta a szívedet, és lehet, hogy látta azt a homályokat, amik elhúzódnak az emberek szája szélén. Látta azokat a legörbülő mosolyokat. Látta azt a fájtot, látta azt a sötétséget az emberi szívekben, amelyeket soha nem mondanak ki az emberek, mert mindig kultúráltak leszünk, ahogy felnövünk. Mindig megtanuljuk moderálni magunkat. Megtanulunk viselkedni. Isten az átlát a szitán. Előtte mindig gyerekek vagyunk. Mi is látjuk a gyerekeken, hogy mit gondolnak. Mindig tudjuk, hogy mi van bennük. Mert az ő arcuk beszédes. És azt mondja az Úr Jézus, amíg olyanok nem lesznek a gyermekek, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Isten úgy lát bennünket, mint gyermekek, beszédes a szívünk. És látja, hogy szükségben vagyunk. Látja, hogy ott kiáltunk belül. Na ezért küldte le az ő fiát, Jézust. Ezért lett az egész. Ezért született ő ide a földre. Ezért lett az ő, vette föl a bűnös testhez hasonló formát, vett fel ő is. Azért, hogy aztán végigjárja azt az utat, és megmentsen bennünket. Ezért méltó, hogy ünnepeljük őt. Méltó az, hogy megemlékezünk az ő születéséről, majd a haláláról és feltámadásáról. Áldott karácsony nektek!